Dicsőtessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. A mai hittanóra fölvételről hallható. Farsang ideje van, a vidámság ideje, és egyszer mind, legalábbis a régi szokás szerint, a házasságkötések ideje is, nagy böjt előtt. Ezt az időszakot azonban úgy gondolom nem csak örömködésre kell felhasználnunk, sokkal inkább a karácsony titkának és kegyelmeinek elmélyítésére, hiszen Isten közöttünk van, együtt él velünk ebben az evilági életünkben, mert együtt akar bennünket látni önmaga mellett a másvilági életben. Éppen ezért kell kihasználnunk minden lehetőséget, amelyről felfedezzük jó cselekedet alkalma, vagy éppen az Úristen kegyelmének ösztönzése az, ami bennünk megmozdul. Imádságra, jó tettekre, vagy éppenséggel vezeklésre, ne talán bűnbánatra. Vagyis ez az időszak ne a féktelenség, hanem éppen a keresztény normalitás és a keresztény egységnek is, meg a keresztény összetartozásnak is az ideje legyen. Vasárnap kezdődik a keresztény egység imahete, csatlakozzunk ebbe egyénileg is, ne csak a közösségben, a templomban, hanem magunk is imádkozzunk azért, hogy meglegyen ez az egység. Nem csak elvben, hanem a gyakorlatban is, vagyis a szeretet gyakorlatában, az egymás megértésében és megsegítésében, és főképpen a Jézus Krisztushoz való tartozásunk megerősödésében. A bevezető imádságot ezért ajánljuk fel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát elég régen volt élőadás, ez is most ugye felvételről hangzik, de azért érdemes visszaemlékeznünk, hogy miről volt legutóbb szó, amikor hittanórát tartottunk. Az Isten érvekről beszéltünk, és meg kellett állapítanunk, hogy itt olyan érvekről van szó, elvben, ami minden gondolkodó embert számára meggyőző lehet. Vagyis nem kell ahhoz okvetlen vallásosságban élni az embernek, hogy ezeket meg tudja érteni. Magából a világból, annak alapvető dolgaiból fakadnak ezek a következtetések. A világban számtalan célirányos folyamatot találunk. Az élőlényeknél találunk célra irányuló szerveket, látás, szaglás, hallás és törekvéseket is, például ilyen az ivadékgondozás. Ezeket nem megtanulják, hanem velük születik, vagyis adottságaik ezek az élőlényeknek. Honnan valók ezek? Bizony elgondolkoztatható. Hiszen célt csak értelem tűzhet ki, és akarat tehet valóssá. Az pedig nyilvánvaló, hogy itt nem emberi gondolatról és akaratról van szó. De ide vehetjük az ember lelkiismeretét is, amely felülbírálja az ember szándékait és tetteit. Honnan és milyen alapon? Az ilyen kérdésre, ha valóban válaszolni akar az ember, akkor csak egyetlen logikus válasz adható, Isten léte. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az Istenbe való hitet nem érvekkel lehet elérni, és azzal gyakorlattá tenni, mert hiszen a hit az Úristen ajándéka. Olyan kegyelem, amit az ember a keresztségkor kap meg Istentől, és amivel a későbbiek során számolnunk kell, vagyis gondozni, ápolni, növelni. Beláthatja az ember, hogy kell Istennek lennie, de ez még egyáltalán nem a hitet jelenti. Ez egy elvi belátás, aztán az ember tesz, amit akar. A hit sokkal több, mint belátás, mert az egész életet átformálja. Megérti Isten szeretetét, felfedezi azt, és igyekszik ezt a szeretetet viszonozni a maga szeretetével, azaz engedelmességével, Isten szavának elfogadásával, követésével, megvalósításával. A mai alkalommal egy olyan elvről szeretnék beszélni, amellyel mindannyiunk találkozunk, vagy gyakorlati részben, vagy elméleti részben, talán már úgy kevésbé, de végül is itt van velünk, és mint egy ebben a közegben élünk. Ez pedig nem más, mint az ateizmus. Danielu professzor jelentette ki annak idején, nem tudom hány évvel ezelőtt, senki sem olyan ismert és senki sem olyan ismeretlen, mint maga az Úristen. Hát ezt érthetjük úgy is, hogy sokan Isten hívők, és sokan nem. De érthetjük úgy is, hogy sokan igyekeznek hívő módon élni, sokan viszont életükkel inkább tagadják az Úristent. Nem a létezését, hanem a jogosultságát, hogy az életünkre való hatással lenne az Úristen. Nem engedik, hogy az Isten szeresse őket, illetve legalábbis nem akarják viszonozni ezt a szeretetet a maguk cselekedeteivel. Lehet, hogy meg vannak keresztelve, de vagy kitépik a lelkükből a hitnek az ajándékát, vagy éppenséggel hagyják elsorvadni, mit sem törődnek vele. Az alapelv, amihez mindenféleképpen ragaszkodnunk kell, tudomásul kell lesz vennünk. Az Isten tagadás elvi szempontból lehetetlen. Nincs ugyanis olyan hibátlan bizonyítás, következtetés, amelyből Isten nem léte mutatható ki. Viszont éppen az Isten érvekkel azt ki tudjuk mutatni, hogy kell, szükségszerű, hogy legyen Isten, különben nem tudjuk életünknek bizonyos dolgait megmagyarázni. Az, amit pedig tudományos ateizmusnak neveznek, valójában bizonyos csúsztatásokat tartalmazó gondolatmenet, vagy éppen hiányos tudásból fakadó állítás. Nem találunk, nem találkozhatunk olyan biztos érvel, amely azt mondja, nem lehet Isten. Azt teszi lehetővé ezt a tagadást, hogy Isten létezése nem evidencia számunkra, főképpen a nem gondolkodó ember számára. Gondolni kell hozzá arra, amit Szent Pál apostol ír a rómaiakhoz írt levelének elején. Azt mondja, Isten örök ereje és isteni mi volta a világteremtése óta művei alapján értelemmel fölismerhető. Tehát mondhatjuk, hogy ez egy kinyilatkoztatós igazság, hogy az Úristen a gondolkodó ember számára megközelíthető. Nem tulajdonságaiban, hanem pusztán csak a létében. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ehhez az emberben bizonyos készségességnek is kell lennie, vagyis elfogadni azt, hogy van Isten, és ezek után, ha egyszer van, akkor nekem alkalmazkodnom kell hozzá. A gyakorlati tagadás legtöbbször szubjektív okokból történik. Bűnöket kellene elismernem, bevallanom. Parancsoknak kellene engedelmeskednem, sőt, életstílust változtatnom. Na de hát az is lehet, hogy itt előítéletekről kellene lemondani, hogy elfogadjam Istent. Vagy a hithez bátorságot, engedelmességet és alázatot kellene gyakorolnom, hiszen ezek nélkül az ember a hit ajándékát nem tudja magában növelni és megvalósítani. Isten ajándékának a gondozása feltétlenül szükséges. Vagyis itt olyan dologról van szó, amihez a mi hozzájárulásunk is szükséges. Isten megadja a hit kegyelmét a keresztségben, és nyilvánvaló, hogy ezek után nekünk a keresztségünkhöz ragaszkodva és annak megfelelően a vállalt kötelezettségek teljesítésével kell élnünk. Nagyon sokan érzelmi alapon, és talán csak időlegesen ateisták, istentagadók, vagyis az életükben nem valamiféle elvi szempont mutatkozik meg, és erősödik meg, hanem inkább csak a pillanat, vagy éppen a körülmények adják azt, hogy ő most éppen istentagadóan éljen, vagy ilyen elveket hangoztasson. Elvártak valamit Istentől, és csalódtak. Nyilvánvalóan valami téves alapelvből indultak ki. Isten tagadással fizetnek éppen ezért vissza az Úristennek, mintha az Úristen ettől kedvesebb lenne, vagy bánkódna, vagy valamiféle módon hiányt szenvedne. Istenre nekünk van szükségünk, nem Istennek van szüksége mi ránk. Értelmi alapon talán lustaságból tagadják meg Istent. Már mások megvizsgálták, én ezzel nem foglalkozom. Vagy éppenséggel a reklámot követve, hiszen mások is ezt mondják, ez a véleményük, akkor nekem miért legyen más, és ezzel szembe menő véleményem. Ilyen módon tagadják Istent. De akarati indíték is szerepelhet, az ember a legnagyobb gondolja, és ez a téves humanitás és humanizmus úgy gondolja, hogy akkor nincs is szüksége, meg nem is lehet szüksége Istenre. Isten léte csak csorbítaná az ember tekintélyét, hatalmát és önmagáról alkotott képét. Vagy más szempontból éppen politikai megfontolásból tagadják Istent. Hála Istennek talán ez az időszak, legalábbis Magyarországon, már nem annyira számottevő és meghatározó. De hát ilyen is volt. Elvben hangoztatta az istentelenségét, szívében talán továbbra is ragaszkodott az Úristenhez. Tudományosnak látszó tagadás az agnoszticizmus. Nem lehet megismerni az Úristent, mert hogy Isten teljesen más, és éppen ezért megismerhetetlen. És ő egy külön világ. Hát az ilyenek nyilván azt tagadják, hogy bármiféle közünk lenne Istenhez, vagyis nem fogadják el, hogy Isten teremtette a világot, és Isten teremtette az embert, vagy ahogyan a Szentírás mondja, magához hasonlónak teremtette az embert. Nyilvánvaló, ebben megint csak a lustaság is közrejátszhat, nem vagyok hajlandó ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ehhez hasonló a másik véglet. Csak Isten van, és az egész világ maga az Úristen. Hát ez a panteizmus, vagyis minden Isten. Vagy éppen az anyagra vonatkozóak mondják, hogy ő az Isten, ez a materializmus. Az a mindenható, mi anyagi világban élünk, mást el se fogadunk. Hát az ilyenek a lelket is tagadják, és az ember lelki igényeit is tagadják. hasonló csúsztatáson alapuló istentagadás a világban a rossz jelenlétére való hivatkozás. Ha lenne Isten, akkor nem lehetne rossz, hiszen azt mondják, hogy az Isten jó, márpedig mennyi rosszat tapasztalunk ebben a világban. Ők nyilván az Úristent valami rendőrnek képzelik el, aki majd rendbe teszi mindazt, amit az ember elront ebben a világban. Azzal egyáltalán nem törődve, hogy honnan származik ez a bizonyos rossz. Isten működik így a világban, hogy rosszat tenne az embernek, nem pedig magától az embertől, az ő engedetlenségétől és ostobaságától származik az ilyen rossz. Minden esetre ez igen veszélyes tagadása az Úristennek, mert hiszen végül is mit sem törődik a másvilági életével. Nagyon behatárolt, csak az evilágra figyelő szempont ez, és az Isten, mint egy valamiféle emberi képzelménynek, vagy képzeletnek gondolja el. Nagy tévedés és veszélyes tévedés. Sokan emlegetnek kényszernézetet, mint a dialektikus materializmust, ebből hál' Istennek talán politikailag már kinőttünk. Istent úgy akarta ezt fölöslegessé tenni, hogy az anyagot térben és időben végtelennek beállítva, felruházva isteni méltóságokkal és tulajdonságokkal, úgy tűnik, hogy az Úristen teljesen fölösleges. Hát ennek a nézetnek igen sok tévedése van. Először is, hogy mondhat az anyagról bármi ilyenfajta tulajdonságot, amikor még azt sem tudjuk, hogy mi az anyag, nincs meghatározva. Az, hogy rajtunk kívülálló, objektív létező, ez kérem szépen sok mindenre mondató, ami nem anyag, olyan dolgokra is. Aztán másik pont, az anyagban nincs dialektika, miért lennének benne ellentétes erők? Ha egyszer az anyag van, akkor önmaga ellen miért támadna? Vagy ilyen, vagy olyan tulajdonságai vannak, egymással ellentétesek, hogyan lehetnének? Különben is, ami valakinek nincs, azt nem tudja adni. Hát ha egyszer az anyag jó, akkor nyilván nem lehet benne rossz. Ha az anyag rossz, akkor nyilván nem lehet benne jó. Miért lennének ellentétes erők, azaz dialektika? A mennyiség növekedése nem ugrik át minőségbe, ilyet soha sehol senki nem tapasztalt. Állítják ugyan, de bizonyítani nem tudják. Miért van az anyagnak olyan állapota, amikor még nincs benne a szellem? Elrejti talán, vagy milyen okból találunk olyan állatokat, vagy olyan növényeket, olyan élőlényeket, vagy éppenséggel élettelen dolgokat ebben a világban, amelyekben biztos, hogy nem találunk szellemet. Hát akkor mikor és hogyan kapta meg az anyag, vagy jutott el a szellemi létre? Aztán ez valójában egy társadalmi ideológia, a zsidó-keresztény tanítás politikává való átformálása. Izrael és a pogányok ellentétéből csinálták a szegények és a kizsákmányolók ellentétét, vagy az üdvösségből az anyagi gazdagság elvét, az lesz az üdvözítő az ember számára. Minden anyagi kívánságát ki fogják elégíteni. Hát éppen ennek sanyarú és nagyon szomorú eredményeit láthatjuk a gazdagoknál, akik már nem tudnak mit kezdeni magukkal, és ezek után magát az anyagot használják fel a maguk romlására, például a drog, és ennek mindenféle fajtája. És végül dogmává tették az erkölcsi relativizmust. Csak az az igazság, amit a politikai célok eléréséhez szükségesnek tartanak. Más igazság nem létezik, és nem is lehet. Hát manapság ezt bőségesen megtapasztaljuk az úgynevezett szabad elvű gondolkodás révén. Szabad, vagyis az ember abszolút szabad, és csak azt az igazságot fogadják el, ami ezt alátámasztja, vagy ennek megfelel, ennek vonalában él, minden ellentétes, kiírtandó és nem igaz. A hit valódi ellensége végül is azt kell mondanunk, nem a materializmus, hanem a közömbösség és az evilágiság. Sok ember nem veszi tudomásul, hogy nem csak teste van, hanem lelke is. A lelki kiművelődés és a lélek igényeivel csak akkor szembesül, amikor lelki csalódás éri, vagy éppenséggel önmagában csalódik az ember. A mai időben divatos lett a lelki igényeket pótcselekvésekkel kielégíteni. Futás, sportolás, kikapcsolódás, művészetek. Bár ezek mind szükségesek, mégsem elégségesek ahhoz, hogy az ember teljes, test és lelki életet élhessen. Lelkünknek csak egy az elégséges, ahogyan Szent Ágoston mondja, magadnak teremtettél minket, Istenünk. Amen. Befejező imádságunkban kérjük a keresztények egységének megvalósulását, hogy ennek semmi akadályt ne görgessünk, ugyanakkor ez az egység meg tudjon valósulni szívünkben is, de a külvilágban is. Lízéjői Szent Teréz imádsága. Az Atyafiú és a Szentlélek nevében, amen. Én, Istenem, felajánlom magamat égő áldozatul irgalmas szeretetednek, hogy életem a tökéletes szeretet egyetlen hősítette legyen. Könyörgök hozzád, hogy a benned rejlő végtelen szeretetnek árját öntsd át lelkembe, hogy az engem felemészen és a te szeretetednek vértanújává tegyen. Igen, így akarok előkészülni rá, hogy előtted megjelenhessek. A szeretet mártír halálával akarok meghalni, így egyenest a te irgalmas szeretetet karjaiba repülni. Amen. Imádkozzunk Magyarország fővédőszentjéhez, Szent István királyhoz is. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.